Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Tegnap óta arról szól szinte minden, hogy Ferenc pápa halálával megüresedett Szent Péter trónja, ezért a Vatikánban, illetve az egész katolikus egyházban átmeneti állapot lép életbe. Szakszóval élve beállt a sede vacante, vagyis a pápai szék megüresedésének az ideje. A mai napra készben arról fogunk beszélgetni, hogy mit jelent az egyház számára Ferenc pápa halála. Egy korszak zárult le, vagy idézőjelben csak egy pontifikátus ért véget. A világ hívő és nem hívő része is élénk érdeklődéssel figyeli, hogy mi következik most. A temetési szertartás után összeülnek a bíborosok megválasztani Ferenc pápa utódját, de jelent-e bármit is az, ha a média pápa Billinek, azaz megválasztásra esélyesnek tekint valakit? Szó lesz ugyanakkor arról is, hogy mit hozott Ferenc pápa pontifikátusa a világegyház életében, és lehet-e folytatni az általa kijelölt úton való előrehaladást. Dr. Zsitianu Liviu teológus, Zürichben szolgáló lelkipásztor a mai napra kész vendége. Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szívesen, mindörök jelen.
Azt, hogy az egyes keresztény emberek hogyan élték meg, hogyan élik meg Ferenc pápa halálát, azt nem tudhatjuk, de azt igen, hogy mit jelent az egyház számára a pápa halála, Ferenc pápa halála, vagy először tisztázzuk azt, hogy itt arról kell beszélnünk, hogy a pápa meghalt, vagy arról, hogy Ferenc pápa meghalt?
Hát én azt gondolom, a két kérdést nem lehet egymástól elválasztani, mert a mostani pápánk a Ferenc volt, és érthető, hogy az a hivatal, amit ő elvállalt, amivel az egyház őt felkészte, megbízta, az egy olyan feladatkör, amelyet minden pápa a maga személyiségével megpecsételt. És ezért találom én szépnek ezt a hivatalt, mert olyan, az egyház nagyon szépen tanítja ezzel kapcsolatosan, hogy a pápa személye, mint olyan, az nem a legfontosabb kérdés, hanem sokkal fontosabb az a hivatal, amit a pápa, a Szent Atya képvisel, mert a pápa a sokszínű világegyháznak az egység szimbóluma. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom mindig kiemelni. És látjuk azt, hogy csak a 20. századot nézzük meg, akkor mindenik pápa a saját személyiségének a pecsétjével, az egyháznak az életét, az egyháznak a dinamikáját, az egyháznak a nyitását vagy zártságát messze menően megpecsételték. Mert ők nem csak egy hivatalt képviselnek ebből a szempontból, hanem egy elég nagy intézménynek a vezetői is. Tehát mindenik pápa azáltal, hogy a kúriának is a vezetője, és a Vatikán államnak ugye az államfője, egy akkora apparátus mozgat maga után, vagy maga mögött, amely lényegesen befolyásolja az egyháznak a jelenkori befele és kifele irányuló politikáját. Mindenképpen persze azt látni kell benne, hogy az elmúlt évtizedek hangsúlyosan arról beszélnek, hogy a médiákon keresztül az egyházi vezetőjeink messze menően előtérbe kerültek. És én részben ezzel magyarázom azt, hogy ekkora az érdeklődés, mert persze egy ekkora embernek a halálesettel mindenképpen megmozgatja az embereket. Engem is, amikor hallottam a tegnap reggel, hogy meghalt a Szent Atya, megrázott egy kicsit ez a hír, pedig az ember számolhatott vele, 88 éves volt, beteg volt, és látszott rajta, hogy nagyon megtört, nincs ereje, tehát alig-alig van már közöttünk. És én ilyenkor úgy el is gondolom magamba, hogy vajon nem kéne ezt újra gondolni, hogy ilyennyire idős embereket ekkora felelősséggel, ekkora munkatempóval leterhelni, megterhelni, ami biztos, hogy emberként hatalmas keresztet jelenthet. Viszont a médiás világban, tehát most már a Szent Atya is nem tud semmit sem csinálni. Ha utazik, ha repül, ha valahol megmutatkozott, ha valahol szólt valamit, a médiák felkapják, beleborzolják ebbe a világba, hol jól, hol rosszul, és én azt gondolom, hogy ez az érdeklődés mindenképpen köszönhető a médiáknak a eléggé nagy aktivitásának, az egyháznak a prezentálásában, mert nem az egyházi tartalmakat prezentálják általában, hanem az egyháznak az imidzsét, vagy az imidzshez köthető jelenségeket, és így a pápa személye mindig valami rendkívülit jelent. Mindenképp viszont azt gondolom, hogy az egyház életében ez egy újonnan határkő, ahonnan tovább kell gondolni a jövőt, és abba gondolkodni, hogy hogyan haladunk holnap után tovább.
A maga 88 életévével Ferenc pápa valaha élt második legidősebb a katolikus egyházfői minőségében, 13. Leó volt nála idősebb, a halál akkor 93 éves volt. Most persze nyilván, ha pusztán az életkort nézzük, akkor 16. Benedek pápa, ő volt a legidősebb, csak hogy ő emeritus pápa volt, 95 éves volt a lemondása idején, viszont csak 86. életévében járt, tehát ő ennyit. Ha már a médiáról beszélünk, meg arról, hogy mire figyel, mire kapja fel a fejét a média, itt újragondolást említett. A Ferenc pápa beteg volt, viszont nem merült fel az elmúlt időszakban, az látszott, hogy nehezennél nem merült fel az, hogy ő lemondana a hivatalából.
Nem, és elég határozottan, amikor rákérdeztek, ő határozottan mondta, hogy nem szándékszik ezt megtenni, ezt a lépést. És már nem tudom, úgy lehet, hogy egy jó esély lett volna esetleg ezt a hivatalt újra gondolni ebből a szempontból, hogy az elődje 16. Benedek, akinél senki nem számolt azzal, hogy lemondana, mert Benedek pápa azért az a típus ember volt, aki amellett, hogy egy nagyon megalapozott teológiai tudása volt, minden írásából az ember azt érezte, hogy egy könyvtár szembe lehet vele, de ő egy nagyon-nagyon ragaszkodó típus volt az egyház hagyományához, tehát nem tett olyat, ami az egyház hagyományát kicsit megváltoztatta volna, vagy más lendületet adott volna neki. Tehát ő hagyományirányult volt, és ezért az ő lemondása rendkívül megrázta, azt hiszem, az egész egyházat és a világot is önmagában, mint olyat, mert az ő személyhez kötötten ezt senki nem gondolta volna. Benedek utódaként pedig Ferenc pápa ragaszkodott ahhoz, hogy a hivatalt ameddig tudja. És én azt gondolom, hogy ezt ő még akkor állította, amikor még erősebbnek érezte magát. Kíváncsi lettem volna most az utolsó hetekben, hogyha lett volna alkalma vele beszélgetni, hogy ezt hogyan látta most.
Ilyen hagyományokhoz való ragaszkodásról beszélünk, akkor mondjuk el azt, hogy az elmúlt 24 órában számos szimbolikus cselekedetre került sor a Vatikánban, számos szimbolikus aktus volt, kezdve azzal, hogy a Vatikán csak tegnap este jelentette ki a pápának a halálát, az, hogy ez hogyan történt, kalapáccsal hozzáértek a homlokához, egészen addig, hogy lezárták a lakosztályt, a hatalmát jelképező pecsétgyűrűt ezüst kalapáccsal széttörték, és a többi, és a többi. 2025-öt írunk. Ezekre a szimbolikus aktusokra mi szükség van? És ezt a mi szükség, ezt teljesen jó értelemben kérdezem.
Én azt gondolom, hogy ezek szükségesek, mert ezek a szokások az egyházban, ezeknek nincsen teológiai tartalma, vagy csak másodlagosan esetleg. Viszont ez mind arra akar rá irányítani, hogy a mi egyházunknak van ugyan egy pápája, de az egyházunknak az igazi vezetője az a megtestesült Istenfiú. És ezért a pápa személye ilyenkor egyértelműen, tehát nem épül rá egy ilyen személyes kultusz, hanem az ő tevékenysége, az ő munkássága, inkább most pontosítva úgy fogalmaznék, hogy az ő szolgálata az az ő halálával teljesen lezárul, és abban a bizalomban, hogy Krisztusnak a művét az utód majd tovább fogja vinni, szimbolikus egyenlátusokkal zárjuk le, tehát Ferenc pápának az élettörténete lezárult. Az, hogy most lezárták az ő lakosztályát is, annak van egy belső politikai megalapozottsága, még pedig olyan szempontból, hogy a Szentatyának is nagyon sok olyan személyes beszélgetése van, papírok, amiket ő jegyzetelt, vagy ő írt le, vagy olyan belső beszélgetések, amik nem valók a kifele irányuló hírovatokba, és éppen ezeket akkor szépen el lehet onnan rendezni, el lehet tenni az örökségét, be lehet oszárolni, és archiválni lehet. Tehát vannak ilyen védelmi megfontolások is benne, viszont az, hogy az ő pecsétgyűrűje eltűnik, meg hogy tehát igazából a személyes életének az abszolút lezárását, ugye ilyen apró rítusokkal próbálják ugye továbbra is, mik kialakultak az elmúlt évszázadok alatt körbevenni, azt én nagyon szépnek találom ezeket, mert ezek a szimbólumok azért kommunikatív erővel bírnak, és jelzésértékűek mindenképpen.
Dr. Zsitiánu Léviu teológus, Zürichben szolgáló lelkipásztor a mai napra kész vendége. Ferenc pápa halála kapcsán beszélgettünk, beállt a sede vacante, vagyis a pápai szék megüresedésének az ideje Ferenc pápa húsvét hétfői halálával. Mit jelent ez? Mit történik most? És kezdjük a Sede Vacante fogalmával, liturgikus és jogi vonatkozásaival.
Tehát a pápai szék megüresedése az egész termén az egyházba egy ilyen légüres teret jelent, amikor az utódot meg kell választani, és ilyenkor ez nagyon ügyesen le van szabályozva ebbe a két iskörbe, ugye Benedek pápa is új reformokat próbált behozni, újításokat, hogy gördülékeny legyen az egész történet, és ilyenkor az államtitkárunk és a bíborosi testületnek a vezetője, a dékánja, ők kapnak nagy jelentőséget, nagy funkciót, ők össze is hívták már a bíborosoknak egy jó részét, és meg volt az első tanácskozás, leszögezték a temetésnek az időpontját, és a testamentumot persze ilyenkor végig tárgyalják, hogy mi történik. Apró változás van benne, mi Ferenc pápa nem akar a Szentpéter bazilikába temetkezni, hanem a pápa egy másik bazilikába, Santa Maria Maggiore-ba kérte ezt, és a hivatalba lépők, azoknak az a tiszte most, hogy minél hamarabb össze kell hívni a bíborosi konzisztóriumot, és el kell indítani a választásokat. Tehát ez a pápa halálától 15, maximálisan 20 napon belül be kell következnie, és itt lesz majd aztán ugye a következő nagy lépés, amikor a bíborosok összegyűlnek. A 250-260 körül vagyunk, most van bíborosunk a világegyházban, 136-nak van szavazati joga is, és választható. Ez a 80-as életévhez van kötve, tehát aki 80 év alatt van, a szavaz és választható is, tehát pápabil is ilyen szempontból, és igazából ezek a módszerek, amiket most életbe iktatnak, ezt célozzák meg gyakorlatilag, hogy egy méltóság teljes búcsúvétel, ugyanakkor az egyháznak a jövőt ilyen szempontból is biztosítani.
Szeretném, hogyha beszélgetnénk még a műsor folyamán a konkláviról, de meg arról, hogy ki lehet, meg milyen úton indulhat el a katolikus egyház. Most a világ hívő és nem hívő része arra figyel, hogy hogyan reagált az egyház az őt ért vesztességre, tehát a pápai szék üres. A temetésnek a liturgiája az úgy kell, hogy folyjon, ahogy azt Ferenc pápa életében még meghatározta?
Igen. Elkezdve a koporsótól, hogy milyennek kell annak, hogy miért szeretne ő, mert ennek megvannak a szabályai, hármas koporsó van a pápának, ő egyszerűbb kész csak, de a liturgiai szertartás az persze egyszerű temetési szertartás lesz, de azért a végrendetét nem ismerem a Szent Atyának, de az újságok azt lebegtették, hogy hát azért voltak kérései, amiket ilyenkor persze figyelembe veszünk.
Gyász és emlékezés. Hogyan reagál a világ és az egyház? Hogyan reagált Ferenc pápának a halálára? Olvashattunk mindenféléről a mindenre éhes sajtóban arról, hogy ki miért szólalt meg, miért írt hosszan, miért írt röviden, mindenki megszólalt, talán nagyon kevés olyan hívő és nem hívő világi vezető van, független attól, hogy melyik valláshoz tartozik, ki megszólalt kezdve hivatalban lévő amerikai elnöktől, nem hivatalban lévő volt amerikai elnökökig, Vladimir Putyinig, Dalai Láma, olasz miniszterelnök, európai parlament vezetője, a palesztin hatóságnak a vezetője, mindenki. Ez így természetes ilyenkor, vagy kell boncolgatni azt, hogy ki mit mondott?
Én azt gondolom, hogy ez természetes, mert ez egy emberi megnyilvánulás, és ő egy világszerte ismert ember, tehát egyik legismertebb emberünk az egész földkerekségen, és ilyenkor azért gondolom, hogy mindenki sorba akar állni, már az is benne van, hogy lemaradjak róla, és biztos, hogy van az is benne, nagyon sok a kegyelet szavával szólal meg, vagy nagyon sokan a tisztelet hangján szólalnak meg, mert Ferenc pápát nagyon sokan tisztelték az elkötelezett kiállása miatt. Ami nekem furcsa, és nem nagyon szeretem azt, hogy ilyenkor elkezdik az embereket teleaggatni jelzőkkel, mert olvastam, hogy reformpápa, és ilyen pápa, és olyan pápa, és én ezt olyan furán veszem tudomásul, mert én ezt nem tudnám így soha mondani, mert ha reformról beszélünk, a 20. század nagypápájai, tehát 23. János elkezdte a II. Vatikáni zsinatot, 6. Pál tovább vitte, első János Pálunknak nem volt ideje, de II. János Pál a katolikus egyházból tényleg egy mediatizált világegyházat csinált. Benedek pápa a maga törékeny alkatával, finom alkatával, a magas tudásával, ő is nagyon sok, nagyon szép impulzus indított az egyházba el, és Ferenc pápa ugyanezt vitte tovább, gondolom, hogy a pápák reformálni akarnak, hanem én arra gondolok, hogy a világnak a megváltozottsága, hisz annyi minden változik a világunkban, és gyökeresen milyen szántó társadalmi változások vannak, gondolkodás, világkép, nagyon sok minden átprofilálódik, az életstílusunk, a kontinentális erőelosztások kezdtek nagyon erőteljesen az arcot mutatni, és ebbe a világba, tehát az egyháznak a reformjai azok mindig módszertani reformok, esetleg pedig személyzeti reformok, de mi a tartalmainkat soha nem fogjuk megreformálni, és nem kell. Az egyháznak az a küldetés, hogy a krisztusi örömhez tudjuk a mai világnak a nyelvezetére, a mai világnak a magatartásába belevinni, lefordítani, belevinni, és ezt tudjuk hitelesen felmutatni. Nekem olyan szép volt az a gondolat a II. Vatikáni zsinatnak, ahol 6. Pál pontosan kiemelte azt, hogy a világegyháznak, a katolikus egyháznak, a keresztény világnak nem örömhírt kell hirdetni, hanem saját magának kell örömhírré válnia. Na most, ha így nézem az egészet, akkor azt látom, hogy Ferenc pápa a maga elköteleződésével nagyon sok olyan életfelületet húzott alá, és hangsúlyozta ezeket, amelyek a mai politikai változásokban nincsenek az első címlapos sorokban. Tehát az, hogy elköteleződik, de ezt már rég csinálja, mert a II. Vatikáni zsinatnál is ugye beletartozott ebbe az úgynevezett katakomba szerződésbe. Az az egyház, amelyik elköteleződik a kicsinyek is, a kitaszítottak mellett. És Ferenc pápának bármelyik írását nézem, én ezt látom benne. Egy olyan Istent akart, és hogyha én most azt kéne mondjam, hogy mi volt a legnagyszerűbb az ő pápaságában, én szinodális út és reformok, ami a legjobban engem megfogott az egészbe, a Misericordiae Vultus. Isten irgalmas arcáról beszélni, hogy azt az Isten közel hozni az emberhez, aki belépett a mi történelmünkbe, és erre rárakodott egy hatalmas historikus teher, ebből lett egy hatalmas intézményrendszer, és az egyházunknak azt nagyon tisztán kell látni, és Ferencnek ez nagy érdeme volt, hogy mi azt tudjuk közvetíteni, hogy mit hiszünk, és ezt tegyük hitelesen, és ezt húzzuk alá a tevőleges szeretettel. Álljunk ki a kicsinyek mellett, a kitaszítottak mellett, a szegények mellett, a nyomorúság mellett, és ugyanakkor persze nem csak ez a küldetésünk nekünk, hanem pont ennyire erős az a mi küldetésünk, hogy szólaltassuk meg a hiteles evangéliumot, és azt az Istent állítsuk az emberek elé, vagy hozzuk közel az emberekhez, akit mi nem tudunk közvetíteni. Nem tudjuk mi Istent közvetíteni, hanem nyissunk olyan tereket, ahol az ember a maga sokszínűségével, kezdve szexuális sokszínűségtől, elkezdve gondolkodási sokszínűségig, ahol az embernek olyan teret tudunk nyújtani, mint egyház, ahol az ember ráérezhet Istennek a közelségére. De Ferenc pápának ez volt a nagy, ha én pontosítanom kellene, hogy ez volt a nagy benne, én ezt értékeltem benne folyamatosan, és ezért volt képes mindenféle népcsoporthoz, fajtához, embercsoporthoz, különböző tömbösülésekhez tudott szólni ebből a szempontból, mert benne ez a óriási nyitás volt. Nyitani az egyháznak, mint oázisnak, egy fellélegezési helyet biztosítani az embereknek, és nyitani arra az Istenre, aki itt van közöttünk.
Igen, de hát épp ebben rejlik a reformersége az én olvasatomban. Itt a nyitás kapcsán ugye sokszor említette Ferenc pápa azt, hogy az egyház, tehát egy kilépő egyházra van szükség, amely nem fellegvár, hanem sátor, amelyben helye van mindenkinek, és a reformersége az már az első pápai útján megmutatkozott, hogy az olaszországi Lampedusa szigetére ment, hogy felhívja a figyelmet a már említett, az ön által is említett kicsinyek és kitaszítottak a menekültek helyzetére, az őket övező globális közömbösségre, meg az LMBTQ közösséghez való közeledése. Ebben állt a reformersége, és ilyen szempontból védeném meg picit azokat, akik azt mondják, hogy igen, ő volt a párbeszédnek a pápája, a szociális igazságosságnak a pápája, de a reformer pápa is volt ugyanakkor.
Mindenképpen én is aláírnám ezt így. Sokak számára is, és nagyon sokat hallom nyugaton, ugye, hogy polarizálta az egyházat. Ez is örökké folyamatosan előtérbe kerül, és szerintem az elkövetkező hetekben egyre többet fogjuk ezt hallani, mert azt gondolom, hogy az, ami a mai világunkra most általánosan jellemző, ez a részben jobb vagy baloldali radikalizálódás, ez nem került az egyházunkat se el. Én nagy fájdalommal látom azt, mert én ezt észlékeltem az elmúlt pápában akiket ismertem, vagy éltem, ugye második János Pál már tudatosan éltem, meg a Benedek pápát, meg most Ferenc pápát is, hogy ezek az emberek szerették az egyházukat. Az egyházukat a maguk sebeivel, vagy mindenfélével, viszont ebben a radikalizáló világban Ferenc pápát nagyon sokan kritizálták az egyházon belül is. Annyit hallottam már, hogy nem az igazi pápos, nem ő is, nem ő úgy, meg hát, hogy megosztja az egyházat, elszakadt a hiteles tanítástól, és nem tudom mifélik. Ezeket nagyon szomorúként élem meg, hogy az egyházba is begyűrűzött ez a bal vagy jobboldali radikalizálódás, és nem a szándékát nézték ennek az embernek, hanem sokszor belekötöttek egy kijelentésébe, vagy egy szavába, holott én azt gondolom, hogy azt, amit most elkezdett a szinodális egyházzal is, hogy együtt járni. Ez egy hatalmas dolog, mert az egyháznak ez a kétpólusos felállása, hogy az egyház, amely felülről van, az egyházunkban vannak felelős emberek. Ez elkezdve egy plébánostól, vagy minden egyházi tisztségviselőik, püspökik, pápáik, bíborosok is. Ezek az emberek valamikor igen pontak arra, hogy felelősség teljesen végzem a krisztusi szolgálatot. És az ő munkájuk, feladatuk is az, hogy új utakat keressünk, a mai világba próbáljuk a helyünket megélni, és az a mai világnak a nagy kérdéseire, amiket ugye hallottam az előbb a felsorolásban, de ezt mondhatnánk tovább a mesterséges intelligenciától, a genetikai kutatásoknak a sokszínűségére, manapság ugye ezekre is át lehet ezt egyértelműen vetíteni, ehhez nekünk véleményünkkel legyen, hozzá kell szólnunk. És de az alulról induló egyház, amit érez minden plébános, hogy fától fáig meg kell harcolni ma a hit minden lépésért, egy kicsi plébánián is, hogy ennek a két útnak együtt kell valahol találkoznia. És ezért találtam nagyon szépnek Ferencnek ezt a magatartását, Ferenc pápánknak, hogy együtt járni, együtt hordozzuk a felelősséget, együtt egy irányba indultunk el, egy irányba nézünk, egy forrásból táplálkozunk. Tehát ezek azért az ember, sokan azt mondják, hogy például, hogy Ferenc pápa nem volt teológus pápa, biztos nem volt úgy teológus, mint Benedek pápa. Ez így van, ezzel nem lehet vitatkozni. De ezekkel a teológiai súlypontokkal, ahol ő pontot tett, ez az igazi teológia az én számomra, hogy ez is az igazi teológia. Nem csak az, amit leírunk és szaknyelvekkel megcifrítunk, hanem ez a teológia, a hitnek a teológiája, a megélt teológia, hogy hogyan lehet a hitünket megélni. És ebbe Ferenc pápa rendkívüli volt. Rendkívüli volt.
Igen, eszembe jut a Budapesten, amikor volt 2021-ben az eukarisztikus kongresszuson, ha jól emlékszem, 2021-et írtunk akkor, és a Radnóti Borinót eszét idéztem, és akkor beszélt arról, hogy ugye a modern világban mindenki azt várja el önmagától, meg a világ is azt várja el minden embertől, hogy gyümölcsöket teremjen, és hogy arra mutatott rá Ferenc pápa, hogy a Radnóti Bori noteszét idézve, hogy gyökerekké kell lennünk, és ez nagyon fontos, mert a gyökerekből lesz az élet. És számomra, ha megengedhető kérdezőként, műsorvezetőként a szubjektivizmus, akkor ez volt Ferenc pápában a rendkívüli, hogy ő ilyen gyökér tudott lenni, és meg tudta mutatni az embereknek azt, hogy mennyire fontos, hogy gyökerekké váljunk, és katolikus, hogy ne legyen, és lehet, hogy ez így erős, hogy ne legyen szégyen katolikusnak lenni.
Ez nem erős, ezt én fontosnak találom, mert azt hallom Nyugat-Európában, hogy egyre több katolikus ember szinte szégyeli magát, hogy katolikusnak jelentse ki magát egy olyan társaságban, ahol másképp gondolkoznak az emberek. Viszont amit én még nagyon fontosnak találok nála, az, engem megütött volt az első vatikáni zsinat, a második vatikáni zsinatnak az első ülésszakának a végének, hogy a Ratzinger mesélt ezt később el ott, hogy nem tudtunk döntést hozni, a legnagyobb sikerünk az volt, hogy rájöttünk arra, hogy világegyház vagyunk, és Ferenc pápa a világegyháznak egy új arcot adott. Ezt én nagyon értékelem benne, mert az az európai hatalmi rendszer, ami belefonult a világegyházunkba is, hogy Európának a világ minden kontinensén azért jelentős szerepe volt az elmúlt évszázadokban, ami most már megbomlott, ez a polarizálódó világ, ez Európának egyre kevesebb esélyt nyújt. Az egyházban viszont ez érződött a második vatikáni zsinatig, hogy a püspökeinknek, bíborosainknak ugye nagy része, több mint fele, jóval több mint fele, vagy 70%-a európai volt, és ez most megváltozott. Ferenc pápa több mint 100 bíboros nevezett ki, és ez most már tényleg tükrözi az egyháznak a sokszínűségét. És a mi egyházunk egy, ez biztos, hogy egy, mert egy a hitünk, egy a forrásunk, egy a feltámadott úr, egy a szentírásunk, de egyházba azért kell látni a kontinentális különbözőséget, kell látni benne a hatalmas sokszínűséget, ami az egyháznak a gazdagsága. Európa egy kicsit most úgy néz ki, hogy bebukott az árokba ilyen szempontból, mint keresztény kontinens, de a világ más kontinensein virágzó kereszténységről beszélünk, szenvedő egyházról beszélünk, keresztény üldözésekről beszélünk. Ez az egyház sokszínű, sokoldalú, különféle kulturális pecséteket hordoz magán, és Ferenc pápának ez egy nagyon-nagyon fontos törekvése volt, hogy ennek a sokszínűségnek helyet adni. És ez volt az ő belterjes egyházpolitikája, akkor, amikor személyzeti kérdésekről volt szó, vagy intézményeknek ugye a működtetéséről.
Dr. Zsitján Oliviu teológus a mai napra kész vendége, Ferenc pápa halála kapcsán beszélgetünk, és ha már arról beszélgetünk, hogy mi az, amiben újat hozott Ferenc pápa, akkor mindenképp meg kell említenünk azt is, hogy behozta a pápai munkába azt, amit hát mi úgy hívjuk, hogy környezetvédelem. Ő úgy fogalmazta meg, hogy teremtésvédelem, a teremtett világnak a védelme, a Laudato Si áldott légy című enciklikájá, vagy kezdetű enciklikájáról van szó, és ha jól tudom, akkor a pápák közül először helyezte ő fókuszba a teremtett világnak a védelmét.
Mondjuk erről voltak azért már pápai írások előtte is, de azt gondolom, hogy benne a mai klimatikus változásoknak és annak a szertefutó sokszínűsége, mert itt sokszínűségről beszélek, mert igen, van klimatikus változás, erről nem lehet vitatkozni, viszont erre ráépült egy hatalmas ipar is, ami a világunkat egyáltalán nem veszi szebb, se szebbé, se jobbá. És Ferenc pápának az erre való irányultsága, hogy ez a természet, ami anyánk, ez a hordozónk, gyakorlatilag egy olyan nagyon-nagyon szép természet teológia, ami Bonaventurától felkezdve egészen itt a teológia történetet átfonja, de valamelyik nem olyan rég egy interjúban arról beszéltem éppen, hogy én ezt az írását Ferenc pápának többször végigolvastam és előadásokat is tartottam róla, de olyan szomorúnak látom azt benne, hogy amit ott leír, megfogalmaz, nem kapott szárnyra az egyházunkon belül. Én a plébániámon és a zürichi egyházkerületekben megpróbáljuk ezeket életre ültetni. Például eldöntöttük, hogy ökológiai öntudattal vásárolunk mindent be, akkor is, ha egy picit drágább. De Ferenc pápa érdekes, hogy az a pápánk volt, aki nem csupán egy szakmailag ellenőrzött, szép, kurzív teológiai szöveget tett az asztalra le, hanem nagyon gyakorlatias volt. Annyi ügyes, jó példát hozott örökkére, egyszerűket, akkor is, amikor beszélt, vagy akkor, amikor megszólalt spontánul valahol. És ebbe az írásába nagyon-nagyon szépen körvonalazza, hogy hol lehetne nagyon kicsivel elindulni. Tehát nem kell beültetnünk a Margita hegyet újra fákkal, hanem tényleg hogyan lehet kicsi apró lépésekkel az egyszerű egyedi embernek, akinek nincs nagy hatása egyedül a világ megváltoztatására, de ha sokan csinálják, akkor az megváltozik. De biztos az, hogy az ő természetfele irányuló szeretete, a gondoskodás a természeti világ fele, az egy kiemelhető törekvése mindenképpen. Ugyanakkor arra ráirányítani, hogy a természet nem arra van, hogy használjuk, hanem a természet nekünk életfeltételünk. És amennyiben a természetünk nem egészséges, a természet maga megbetegedik az ember benne. Ez egyértelműen nagyon szép gondolatsor volt tőle.
Ferenc pápa elhunyt, beállt a sede vacante, vagyis a pápai szék megüresedésének az ideje, gyász és emlékezés van, szombaton 10 órakor temetik Ferenc pápát, az szerint a szertartás szerint, ahogy ő azt a végrendeletében kérte. A következő 9 napos gyász következik, majd a következő nagyon fontos pillanat az a konklávé, amikor megválasztják Ferenc pápának az utódját, a katolikus egyház új vezetőjét. A pápa nem jelölhet, vagy nem nevezhet ki utódot, viszont érzékeltetheti azt, hogy a következő pontifexnek ki tart a legalkalmasabbnak. Itt eszembe jut 12. Piuszt elődje, 11. Pius azzal ajánlotta a bíborosi karnak a figyelmébe, hogy idézem, amikor meghal a pápa, érkezik egy másik, az egyház ugyanis továbbra is működik, sokkal nagyobb tragédia lenne, ha Pacelli bíboros halna meg, mert belőle csak egy van. vagy 23. János is küldött jeleket, miszerint Montini bíborost szeretné maga után tudni, és így lett pápa belőle 46. Pál névvel, vagy Szent II. János Pál halála után Ratzinger bíboros biztos befutónak számított. Most látunk ilyen biztos befutót?
Én nagyon kritikus vagyok az ilyen belterjes hírekkel, mert ezek nem elérhető hírek. Tehát az, hogy valaki a saját belterjes világába egy-két bíborosnak valakit mondhat, vagy nem mondhat, ezeket én nem tudom ellenőrizni. Ezért nem tudom, hogy ezek reális kitéteke, hogy valaki ajánlott utódot maga helyett. Nem. Én azt gondolom, hogy a világegyház ilyenkor, amikor összegyűr a bíborosi testületen keresztül, azért a pontos szám 136 bíboros lesz jelen, és ennek egy nagyon-nagyon szigorú lejárata van ennek a konklávénak, bezárják őket, innen is van a szó konklávis, tehát zárva, ugye mögöttük a Mártaházban laknak, onnan járnak át a Sixtusi kápolnába, ott vannak a gyűlésnapjai. A bíborosok röviden bemutatják az egyház képüket, világképüket, erről beszélnek nagyon rövid idő alatt, és már az első nap van egy szavazás, és a második naptól kezdve délelőtt is, délután is mindkét alkalommal két-két szavazás van, amikor mindenki esküdtesz arra, lelkiismerete szerint választ, és addig tart a választás, ameddig megvan ugye az új pápánk. Most ennek egy nagyon-nagyon szigorú szabálya van. Persze ilyenkor elindulnak a találgatások, hogy kinek van esélye, kinek nincs esélye. Én is láttam, hogy a listákat már megjelent, több lista is, hogy honnan lennének, honnan nem lennének. Van már francia, spanyol, Fülöp-szigeteki, afrikai.
Magyar.
Magyar, igen, magyar jelölt is, ugye. És én azt gondolom, persze most emberként kell gondolkodni. A volt dogmatika professzor azt mondta nekem, hogy az egyházban is emberek vagyunk, a Szentlélek asszisztálja ezeket a történéseinket, de az emberi faktorok is nagyon jelentős szerepet játszanak, és biztos az, hogy vannak kontinentális jelöltek, hogy mit tudom én, Észak-Amerika egyértelműen akarja, hogy ez a vonal menjen, vagy az a vonal menjen, viszont egy nagyon-nagyon erős krisztusi szeretetben gyökerező demokratikus választás van, hogyha lehet ezt így mondani, ahol bízunk abban, hogy a legjobb előtt ez. Én egyik előtte se fogadnék, ez utoljára is így volt, akkor is voltak listák, Ferenc pápa nem volt rajta, csak messze lent, aztán mégis ő lett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a történetek, én nagyon őszintén merem ilyenkor mondani, hogy bízom abban, hogy az emberi bölcsesség és a Szentlélek Úristennek az ereje a megfelelő embert fogja küldeni, mert a világ egyházának a kihívásai nagyok, nagy felelősség van vele, és bölcsemberre van szükségünk, aki a hit talaján áll.
Vannak olyan elemzők, akik megszólaltak, és azt mondják, hogy itt kontinensek közötti háborúként is fel lehet fogni a következő pápaválasztást, és mindeközben vannak, akik inkább ilyen ideológiai fordulatról, meg vitákról beszélnek. Igazuk van azoknak, akik ilyen kontinensek közötti idézőjeles háborút emlegetnek?
Én nem tartanám ezt így, de nem látom ezt én így, mert most, hogyha konkrétan gondolkozunk, a bíborosoknak egy része Rómába dolgozik. Más része pedig különböző dikasztériumoknál dolgozik, időszakosan, vagy pedig rendszerességgel. A bíborosaink jó részt ismerik egymást, nagyon sok bizottságban dolgoztak együtt. Persze van, aki kevésbé ismert közöttük, de azért nagyjából ők egy összenőtt testületről beszélünk. Tehát nem úgy van, hogy most találkozok valakivel, és soha nem láttam addig az életembe, és azért ők tudják, hogy kinek milyen kapacitása van, milyen képességei vannak, milyen itt világot hordoz magába, milyen irányelveket követ, vagy mi az, ami az egyháznak ugye fontos is volna a jövőt nézve. Ezek mind emberi kalkulációk, ezek mind emberi faktorok. Én nem hiszem azt, hogy a katolikus egyházunkban lesz valamikor olyan, hogy a kontinentális ütközések arcélet kapnak, mert mi nem vagyunk ez, mi egy világegyház vagyunk. És én az előbb hangsúlyoztam, hogy persze más-más kulturális pecsétet hordunk magunkkal, sokszor más világnézetet, más gondolkodástípust követünk, és ez nyomon követhető a világegyházba, de én nem hiszem, hogy egy ilyen történésen belül ennek ennyire erős lenne a nyomvonala, vagy erős profiláció volna benne, hogy tényleg itt ilyen szinte belháborúról beszéljünk, vagy ilyesmiről nem. ez a világegyházban működő felelősségű tudatában lévő bíboros testület, akik mondom, hogy nekik az európai világ nem ismeretlen, akárhonnan vannak, mert Rómába járnak, ugye, és együtt dolgoztak eddig is. És én abban remélek, ez az én hitem, hogy bölcs és megfontolt, Istentől támogatott döntést tudnak hozni.
Ideológiai egymásnak feszülés lehet-e, kell-e folytatni a Ferenc pápa által kijelölt úton való előrehaladást? Vagy más irányok is körvonalazódhatnak?
Ezt nem zárom ki. Ezt nem zárom ki, mert ugye Ferenc pápa körül is, amikor egy-két személyre irányú döntést hozott, nagyon sokan sarkasan szembeálltak vele a katolikus egyházon belül, amit én fájdalmasan vettem tudomásul, mert ez bontja a belső egységünket. És akárkinek van igaza, azt gondolom, hogy ilyenkor a személyes sértődöttségemet és a személyes karrieremet vagy profilomat egy nagyobb cél érdekébe gondolom, hogy háttérbe kell tenni egy bölcsembernek, ezt elvárom mindenkitől. Azt el tudom képzelni, mert a katolikus egyházban is én ismerek nagyon radikális csoportosulásokat, amelyek nagyon-nagyon radikálisak, egyre több van. Ismerek én liberális tömbösüléseket is, most mindenki ugye a homoszexualitás kérdését és a gendert és az LGBTQ mozgalmakat címszavazzák, hogy ezeket meg kell oldani. Én el tudom azt képzelni, hogy ez a témakör, és még sok minden más lehetne említeni, a katolikus egyházon belül biztos, hogy polarizációt, divergenciát szűr, nem ugyanúgy látjuk, más a véleményünk róla, és nem tudunk mindent biblikus teológiával alátámasztani, mert olyan kérdések jelentek a világban meg, amit nem tudunk egyenesen a Szentíráshoz kötni, hogy itt van a Szentírásnak a szava. Ez az eligazító nekünk a jövőt nézve ebbe a kérdéskörbe. De nem hiszem, hogy ilyenkor egy választási konzisztóriumon ezek sarkas témák lennének.
De már az LMBTQ közösséghez való viszonyulást említette, akkor abban Ferenc pápának igaza volt, hogy elfelejtik, vagy nagyon sokan elfelejtik, hogy a melegek is Isten gyermekei, és tisztelettel kell bánni velük, és bűn nem szeretettel fordulni feléjük, mint fele barátainkhoz. Tehát ezt azért elfelejtettük, és ott van a Hiányzó Bizalom című pápai nyilatkozat, amelyben szintén beszél erről, és lehetővé teszi a nem házas pároknak az egyházi megáldását.
Biztos az, hogy Ferenc pápa ezeket a kényes kérdéseket, amiket könnyű íróasztal mellől tárgyalni, a szószékről is. De ezek fájdalmas valóságok lehetnek. Fájdalmas valóságok lehetnek nagyon sok embernek az életébe, és én azt gondolom, hogy Ferenc pápának ez a kompassziója, az együttérzése az ilyen emberekkel volt az, ami arra nyitotta őt, hogy Istennek az irgalmas arcát, a nem elítélő, hanem szerető arcát fordítsa az emberek felé. Néhány embernek nem tetszett ez persze, de azt gondolom, hogy ez a krisztusi magatartás, mert ezt ő nem kitalálta, hanem ő a mesternek az iskolájába tanult, ugye, ahol megtanulta, hogy azt nagyon szépen, hogy Isten előtt nincsen leírt ember. Tehát Isten senkit nem fog elutasítani, vagy elküldeni az asztaltól. És ennek az Istennek a követének tartotta magát.
Vannak olyan kérdések, amelyekben változás várható, vagy épp ellenkezőleg megerősítés várható az új pápa, Ferenc pápa utódja munkássága alatt? Gondolok itt például, vannak kérdések a római katolikus egyházban, amelyek hosszú évek óta megoldásra várnak, ilyen például a cölibátusnak a kérdése.
Ez nehéz kérdés. Én most nagyon személyesen fogok erre válaszolni. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy lényeges lépéseket tehessünk, most ugye elmondott a cölibátus kérdése, vagy a nőknek a szerepe, női diákonátus, nőknek a szerepe az egyházban.
Hát ott előrelépés történt, azért azt mondhatjuk.
Valamennyi igen, viszont minden női mozgalom, amit én ismerek és olvasok, azok nagyon kevésnek találják, mert ezek igazából csak rendszerirányult lépések voltak, nem oldódott meg, ugye, amit minden női tömbösödés kér, a nők liturgikus szerepe az egyházba, mint diákónusok, meg ehhez hasonlók. De azt gondolom, hogy ezek a nagy kérdések, ezek nem olyan egyszerűek, mert ez azt követelni, hogy is én azt hiszem, hogy ez a közeljövőnek egy nagy kérdése lesz, hogy gondoljuk át az egyházi szolgálatnak a mienségét és miben valóságát. És amíg ez nem történik meg, addig nem lehet ezeket a lépéseket megoldani. És én azt hiszem, hogy Ferenc pápa ezekhez a kérdésekhez nagyon nyitottan állt hozzá az elején. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a pápa hiába, hogy a római egyháznak a feje, vagy mindenféle, rengeteg címe is van a pápának. Nekem a legszebb az ugye, hogy ő is mondogatta, hogy Krisztus szolgálja. Tehát ez egy nagyon szép cím, így ebbe tömbösödik minden bele, de Ferenc pápa ezeket a kérdéseket megpróbálta komolyan venni, hozzá is szólt, és hát nem ígérte, de sokszor beszélt arról, hogy igen, itt valamit tenni kellene. Viszont ugyanakkor látni kell azt is, hogy hiába ő a fő, ő egy hatalmas intézménynek a vezetője, és ennek az intézménynek különböző szókimondási lehetőségei vannak, és ott van mögötte egy hatalmas kúria, amely nagyon-nagyon sokszor, nagyon nehezen mozdul meg, vagy nagyon nehezen lehet megmozdítani, és én azt gondolom, hogy ez akárki lesz a pápa, ez egy nem egyszerű vállalkozás, és mondom, ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezek a kérdések, bármelyiket néztük most ugye végiglapozva őket, ezek egy szolgálati teológiai változást igényelnek, vagy pedig azon belül hangsúlyeltolódásokat.
Zárásként beszéljünk arról, hogy Ferenc pápa volt az a katolikus egyházfő, aki Székelyföldet is meglátogatta. 47 apostoli útja volt, 60, több mint 60 országot keresett fel. Ezek között az országok között volt Románia, de nem csak Bukarestben járt, hanem Székelyföldön, Csíksomjon. Ez mit jelent? Mekkora jelentőséget kell tulajdonítanunk annak, hogy Ferenc pápa felkereste a székelyföldi Mária kegyhelyet, Csíkszereda önkormányzata azt az utat már bejelentették, hogy Ferenc pápáról szeretnék elnevezni, nyilván el lehetne nevezni Márton Áronról is, vagy el lehetett volna már korábban Márton Áronról nevezni, most itt tartunk, Ferenc pápáról nevezik el. Mit jelentett az, hogy ő Székelyföldön járt? Mekkora jelentőséget kell ennek tulajdonítanunk?
Én, ha ezt a kérdést most a Székelyföld szemével is, mint székelyember nézem, akkor én úgy érzem, hogy ez nekünk sokkal többet jelentett, mint ami volt. Mert az, hogy a pápa elmegy valahova, az biztos az, hogy az egy hitbeni megerősítés, hogy Krisztus egyházának a látható feje itt van közöttünk. Ez hatalmas üzenet, hogy az a hit, ami az egyházunknak a hite. De nekünk székelyeknek ez nagyon nagyot jelentett, én azt hiszem, mert az elmúlt 70-80 év, tehát a 20. század, az nem volt a minétünknek egy csodapálya, hanem egy nagyon nehéz évszázad volt nekünk. Megmaradni magyarságunkba, hitünkbe, kisebbségi helyzetünkbe, utakat találni, megszenvedte az itt a székely és az erdélyi magyarság az ő történelmét az elmúlt 100 évben, és ide, hogy eljött a pápa hozzánk, én azt hiszem, hogy ez mindenkinek azt üzente, hogy igen, odafigyelt a világ ránk, és szinte úgy fogalmaztam akkor meg magamnak, hogy a székely népnek az a sok száz éves, vagy sok tíz évtizedes sebe begyógyult ezzel a pápai csókkal, ezzel a pápai látogatással. Az aranyrózsa, amit hozott, az napfénybe borította a székelységet. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ez nagyon sokat jelentett. Az, hogy ő eljött, mert ezzel a hitünkben megmaradt székelységet, magyarságában a székelységet igazolta, hogy igen, erősítést kaptunk ebből a szempontból. Én ezt így éltem meg. És én azt gondolom, hogy a hitbeni erősség útja, hogy a pápa elmegy valahova, ez a székelységnek ezen túl ezt a töbletet jelentette. És nagyon szép volt a prédikációja, ahol az igazságosság kérdése ugye központba került. Igen.
Ferenc pápa halálával lezárult egy korszak a római katolikus egyház életében. Új korszak kezdődhet, új korszak kell kezdődjön, az általa megnyitott korszak kell folytatódjon. Ön mire vár?
Én nem fogalmazni, hogy egy korszak lezárult. Lezárult egy pontifikátus, tehát lezárult egy pápaság. 12 év is, még valamicske, ugye, amit ő nagyon nagy szeretettel, becsülettel, hozzáérzéssel, ráérzéssel, nyitottsággal próbált szolgálatként képviselni, és ugyanez a feladat vár az utódra is, aztán, hogy az ő személyiségén keresztül hogyan fogja ezt most szakemberként volna, módszertanulag hogyan tudja továbbvinni, azt nem tudom, de én azt gondolom az egyháznak ez a az egyházunk is sokat változik, tehát hogy a világ változik, mi is változunk, és a változó világban az egyház maradandó hitét és az egyház az isteni igazságokat meghirdetni, ez a mi feladatunk, ez nem fog egy más pápasággal, mit tudom én, új program füzetet jelenteni, hanem ugyanazt visszük tovább, csak biztos az, hogy módszertanilag mindenki a saját szájízével, hogyan tudom én az én életemen személyiségen keresztül az evangéliumot felmutatni. Itt biztos, hogy más lesz, mert más jön. Még egy hozzászólásocskám, ha lehet, nagyon sokat tett, próbált tenni a békéért. És én most, amikor meghalt, arra gondoltam, hogy én remélem, hogy ki tudja nekünk ezt a mennybe eszközölni, hogy kontinensünkön és sok más helyen a világon legyen béke.
Dr. Zsitiánu Léviú teológus, Zürichben szolgáló lelkipásztor volt a Naprakész vendége az elmúlt 45 percben. Köszönöm a válaszait.
Nagyon szívesen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották. A viszonthallásra.